Reznek úr. Reznek úr volt a fővárosi alvilág lakóinak a réme, a legügyesebb kutató rendőr. Már egyszer találkoztunk vele. Ama húfúvásos éjszakán, amikor a rutkai vonat elkésve érkezett meg a losonci pályafőhöz. Hogy akkora jelzett gróf kisasszonyt elszalaszta, az nem az ő hibája, hanem a Paca János konstáblernek az érdeme. A detektívnek a kezében volt a téves személyleírás, amit a kiindulási állomásról megküldtek a budapesti rendőrségnek, de az éppen nem illett rá a vonattal érkezett egyetlen fiatal fehér cselédre. Azért azt mégis figyelembe vette volna a detektív, ha véletlenül a váltóőr pártul nem fogja. Ha az a leány egyedül megy ki a pályaházból, akkor a konstábel intésére a detektív mindenütt a nyomában marad. Így azonban a kantinból visszatérő detektív, aki a napszámosokat kérdezte ki, azt a tudósítást vette az őrtálló konstáblertől, hogy megkerült a kapor Ádámék elveszettnek hitt szobalakó mámzelje, és ezzel az egész szimat el lett vesztve. És minthogy a koldusok szövetsége még erősebb és szervezettebb, mint a Szent Hermandát szolgáié, a személycserét, akik sejtették, tudták, azok se árulták el soha. Hiszen nem volt bűnös, akit rejtegettek. A saját nyomorúságuknak enyhítője volt az a tudat, hogy ezt szívesen osztja meg velük valaki, aki ha akarná, palotában lakhatnék, aki maga is szenved, és nem mondja senkinek. Jutalom eddig is volt kitűzve, ezerekbe menő az eltűnt grófleány feltalálójának. De arról csak a rendőrségi közegek tudtak. Hírlapokban nem lehetett azt kikürtölni. Képtelenség volt feltenni egy rendőrről, hogy az, ha valami gyanút talál, mely nyomra vezet, azt föl ne használja. A szép díjazás reményében kivált miután a feljelentetnek, ezáltal nem kárt, de hasznot tehet. De hát azt már láttuk, hogy Paca János nem volt rendőrnek való ember. A Reznek úr már az volt. Hát bizony ő sem született annak. Nem is készült erre a derékpályára. A detektívséget nem tanítják se az egyetemen, se a politechnikumon. Reznek úr valamikor éppen azon az úton járt, amelyen Oszkár gróf. Csak hogy ő, mikor a nagyárok keresztül állt az útjában, nem ugrott bele a nyakát kitörni, hanem szépen leszállt abba, s folytatta tovább a sétáját, az árok feneké. Neki is voltak egykor négyes fogatai, amikkel nagy ostor pattogtatva vágtatott végig az utcán. Ő is udvarolt a világ szép hölgyeknek, ő alatta is futott a versenyparipa, vele is kacérkodtak a négy dámák a fáraó banknál. Pár bajairól beszélnek az arcán látható vágások rúnái. Mikor egyszer aztán kiszaladt a föld a lába alól, a föld forog, és ő úgy maradt a világon, mint akit a hajótörés után kidobott a tenger, hát akkor nem lőtte főbe magát, hanem beállt a rendőrséghez detektívnek. Ez a tudománya maradt meg az eddigi tanulmányainak a kurzusából. Úri mulatságból keresztül Kasul kitanulta mindazt az életet a fővárosban, ami a vonalon alól van. Titkos játékbarlangokkal, tolvajtársaságokkal, lélekvásárlókkal, anarchistákkal, a lebújók orgiáival alapos ismeretségei voltak, és amellett a szalonok kronik szkandalőzét is könyv nélkül tudta. A tolvaj zsargon csak olyan jól ismerte, mint a klubok repülő szavait, uzsorásokat, zálogüzleteket, orgazdákat fel tudott találni, és a névtelen istenasszonyoknak névtelenségük dacára egész természetrajzát volt képes megírni. Miért ne vette volna hasznát ennyi szép tudománynak, mikor minden kötél elszakadt? Minden munka tiszteletre méltó, és a detektív munkája bizony az. És ennyi szükséges ismeret mellé még egyéb kiváló tulajdonságokkal is rendelkezett Reznek úr. Személyes bátorsággal, csodával volt határos. Egyedül bemert törni olyan rejtett bűnbarlangokba, ahol a késdöfést könnyen osztogatják, és testi erejével imponált a gonosztevőknek. Győzte a spirituózumokat, soha senki le nem tudta itatni. A nőcsábítástól sem tartózkodott, ha valami titkot kellett ezáltal kicsalni. Arcát, alakját úgy el tudta változtatni, hogy a társaság, amely közé keveredett, hozzátartozónak vette, a nyelvükön is értett, és meglepően tudott utánozni minden tájkifejezést, s amellett minden előkelő európai nyelven beszélt folyékonyan. És azon kívül azzal az adománnyal bírt, hogy akit egyszer meglátott, annak az arcára évek múlva is vissza tudott emlékezni. 10 000 nevet tartott a fejében. Ez az úr lett kiadva a leányát kereső grófnő mellé. Hajsza egészen komolyan indult meg, a grófnő idegei bámulatos módon kibírták azt a kalandozást az alvilágban. Egy olyan világrészben, amelyről neki eddig sejtelme sem volt. Néha talált egy olyan alakot, amely hasonlított azéhoz, akit keres. Ijegység és öröm szállta meg egyszerre az idegeit. Azt megfogta, odavonta az ölébe, letörölgette arcáról az ámító festéket, vallatóra fogta, aztán megint egy visszás keverék az érzéseknek, váltotta föl az előbbit, ismét a bánat, hogy ez nem az, és az öröm, hogy mégsem ez az. Egész csapat vizsgáját tartotta a kísérteteknek, körülvették a nevető táncoló koboldok. Feltűnt néha a bachikus jelenetek között egy-egy madonna arc is, bukott angyal. Egy ilyennek a láttára még jobban megerősödött az a hite, hogy az ő leánya is ebben a világban lehet. Egyszer aztán azt mondta neki a kísérő detektív. Grófnő, mi hamis nyomon járunk. Ebben az atmoszférában mi nem fogjuk feltalálni azt, akit keresünk. Saját levele utasít ide. Éppen azért nem igaz. Én furfangosságom dacára ráhagytam magamat szedetni. Hisz aki szökni akar, nem mondja meg a valódi helyet, ahová menekül. Ez a levél csak arra való, hogy elámítsa az üldözőket. Mit gondol ön? Én azt gondolom, hogy a grófnő leánya, ha esett, nem lefelé, hanem felfelé esett, ha ez igaz volna. Nekünk vissza kell fordulnunk, és más kiinduló pontot keresnünk. Tud ön ilyet? Nekem van egy sejtelme. Azon a napon, amelyen az itteni rendőrséghez a grófnő távirata megérkezett az eltűnt gróf kisasszony felől, az elkésett vonaton csak egy fiatal leány érkezett, a többi utasok elmaradtak a hófuvat miatt egy közbelső állomáson. Annak az egyetlen fiatal leánynak a személy leírása semmiben sem hasonlított a grófnő által megküldötthöz. A leány hozzátartozni látszott ahhoz a tojás szedő kofához, akivel egy kocsiban ült, annak a kosarait segített cepelni, amíg az a pénzügyőrség szobájába ment. Annak a kosarait őrizve maradt hátra, és leült egy padra. Én nem láttam őt eltávozni, de az a konstábler, aki mellém volt adva, beszélt is vele, és úgy emlékszem, hogy meg is mondta nekem, hogy az a leány hová fog szállni. Ez volt a 116. számú konstábler a 6. kompániából. A neve, emlékszem már rá, Pacal János. Akkor siessünk ezt a konstáblert fölkeresni. Csak hogy azzal egy nagy baj van. Ez a rendőr éppen e napokban egy veszedelmes, internacionalista tolvaj elfogása közben, amikor bátor önfeláldozással teljesíti kötelességét, olyan súlyos sebeket kapott, hogy most a Vereskereszt kórházban fekszik élet-halál között. Ha felgyógyul, bizonyosan megkapja az ezüst érdemkeresztet, de bizony meg lehet, hogy csak fakereszt jut neki. Siessünk ezt az embert fölkeresni. A grófnő férfi öltözetét megtartva kocsizott át Budára a detektív kíséretébe. Ott a felügyelő orvos nem akarta őket a beteghez beereszteni, annak a sebláza egyre tart, beszélnie pedig éppen nem szabad. A detektív felvilágosító szavaira azonban beereszték a grófnőt a megsebesülthöz. Pacal János extázisban ragyogó, merőn felnyitott szemekkel feküdt a kórágyon. Arca láztól veres homlokán verejtékgyöngyük, száraz ajkai félig nyitva valamit beszélni látszottak, de hogy mit, azt nem lehetett megérteni. Az ápoló irgalmas néne azt mondta, hogy a lázrohan már éjfél óta tart, ha meg nem fordul, akkor vége a betegnek. Folyvás delíriumban van. A grófnő elfeledi, hogy férfi öltönyt visel, és imára kulcsolta kezeit. Imádkozott egy embernek az életéért, akit sohasem látott az előtt. Reznek úr odahajolt a beteg fölé. János bajtárs, nem lesz semmi baj, mondá. Sebesül, nyitott szája mosolyogni kezdett. Szemeire férig lezáródtak a veresre gyulladt szemhéjak, eszmélni látszott. Vizet léhegé forró lehellette. A grófnő maga sietett oda hozzá a pohárral, és egyik kezével a beteg fejét gyönkéten fölemelve, a másikkal odatartás száraz ajkaihoz a mandula teljes poharat. A lázbeteg mohón nyelte a hűsító italt. Az ápolónő mondta, hogy már 7 nap óta egyedüli tápláléka a mandulatej és tiszta húslé. Az italtól kissé nyugodtabb lett a beteg arca. A grófnő az alatt, amíg így föléje volt hajolva, essugta lopva a fülébe. Amelie? A beteg arca egyszer elkomorult, homlokát összeráncolta, szemei lezárultak, ajka becsukódott. Olyan lett, mint egy halott. Csak az összevont szemöldök tanúsíták, hogy él. Halott arcán nincs harag. A grófnő pénzt hagyott hátra a kórház felügyelőnél arra a célra, hogy ha sebesült felocsódik, minden kívánsága teljesítve legyen, amit ugyanaz ő nagy lelkűsége nélkül is megtesznek vala. Mikor a Vereskereszt kórházból kijöttek, azt mondta a detektív a grófnőnek. Megint jutott valami eszembe. Azon az említett éjszakán nekem ugyanez a konstábler azt az értesítést adta, hogy az ott alkalmazott vasúti váltőnek a lakásán albérletben levő mamzel megkerült. Előtte való napokban fel lett jelent, hogy ugyanez a mamzel eltűnt, nem jött vissza a szállására. Tudom jól, hogy mindenfelé kerestük. A konstábler értesítése szerint ama vonattal érkezett, leállt volna az eltűnt varrónő. De hát, ha az volt, akit éppen mi keresünk. Az lehetséges. Az a vasúti őr vitte magával a vonattal érkezett leányt. Akkor annak kell felőre bizonyosat tudni. Most már annak a lakására is emlékszem. A Stáci utca szegletén van egy ócska hajdani fogadó, egy ruskadozó ház, a zöld paradicsomhoz címezve. Siessünk oda! Most már a kezükben volt a gombolyag fonal kezdete. Talán még most is ott van az a leány. Ha nincs már ott, de a nagyszámú lakók közül csak akad egy, aki jó szóért, jobb pénzért elmondja, hogy milyen volt az arc, az alakja a tudakolt leánynak. Talán azt is megmondják, hogy hová költözött, ha ott nincs. S ha nem tudják is már, azután a rendőrség ki tudja sütni, csak egyszer a helyes személy leírás legyen a kezében. A grófnő és a detektív a legvérmesebb reménnyel hajtottak vissza Pestre. Egész a Stáció utca végéig. Forró nyári nap volt. Azoknak a földszinti házikóknak, amik a külső Stáció utcát alkotják, minden ablaka nyitva volt. Szellőztettek, poroltak mindenfelé. Vánkosok az ablakokba voltak kirakva. A vasácsok mögül virágzó muskátlik kandikáltak elő. Szorgalmas gazdasszonyuk az ablakokat mosták, törülgették. Csak a zöld paradicsom ablakai voltak végig, mint bezárva. Aggasztó jelenség. Amint a ház előtt megállt a bérkocsi, a detektív kiszállt és odament a kapuajtóhoz. Az be volt zárva. Csöngetni akart, a csöngetyű húzó le volt szakítva. Dörömbölni kezdett a kapun, senki se jött elő azt kinyitni. Sorra járt az ablakokat. Azok tele voltak sárpettyekkel, ahogy a szenes szekerek a tavaszi latyakkal telefecskendezték. Alig lehetett rajtuk belátni. Valahol egy tábla be volt törve, azon be lehetett nézni, csak a vedlet falak látszottak. Valami dohos bűz jött ki a nyíláson. Kapu fölött lógó hajdani kocsma cíberen, csak a réz rozsda tartotta még a zöld színt, többi lekopott róla. A pecsenye sütőné utcai ajtaja keresztbe lett deszkával téve. A szomszédban építettek egy új házat, általában meg egy régit bontottak le. Ott az ojtott méz gőze, itt a mézpor segített kellemessé tenni a levegőt. A detektív kérdezősködésére előállt végre valami pallérfére uraság, aki megadta a felvilágosítást. A zöld paradicsomot a városi hatóság, mint egészségtelen hagymász fészket két hó előtt bezáratta, lakosokat kiszállásolták belőle. Azokat ki tudja, merre fújt a szerte széllyel a szél. Szegény ember volt valamennyi, akinek hátán a háza, kebelében a kenyere. Senki sem volt, aki a zöld paradicsom krónikáiról hírt tudott volna mondani.